Szem előtt tartva, Szakács László, 49 éves, falusi gyerek voltam. Parádon éltünk szüleimmel. 8 évvel idősebb bátyám hatására kezdtem el sportolni. Adta magát a futballozás, mivel azon kívül más lehetőség nem is volt mifelénk. Jólábú gyereknek bizonyultam, a megyei I-osztályban szerepelt a csapatunk. Teltek múltak az évek, közel jártam már a 30-hoz, amikor megnősültem, és egyúttal a nagypályás labdarúgást is abba hagytam. Az aktív sport bearanyozta fiatal éveimet. Egy kis faluban szinte semmi említésre méltó nem történik, ezért egy-egy futballmérkőzés központi kérdés, akár 200-300 drukker is körbeállja a pályát. Népszerűek voltunk, mindenki ismert és szeretett bennünket. Miután szögre akasztottam a stoplis csukát, a vendéglátóiparban helyezkedtem el. Napi 12 órát robotoltam, mint felszolgáló. Hajtottam a pénzt, közben megszületett a kisfiunk. Öröm volt a jövetele, de az már nem, hogy továbbra is albérletben laktunk. Meghánytuk vetettük a lehetőségeket feleségemmel, és úgy döntöttünk, hogy a megtakarított kis pénzünkre alapozva elköltözünk Egerbe. Az önálló lakhatás mellett döntő érv volt az is, hogy a gyerek fejlődéséhez előnyösebb a város. Lakótelepi lakásba költöztünk, adóssággal a nyakunkban. Továbbra is a vendéglátóiparban kerestem meg a kenyérre valót. Megszületett második gyermekünk is. A sporttal azért nem hagytam fel, a város kispályás bajnokságában rúgtuk a bőrt. Hétfőn voltak a mérkőzések, a hét második felében pedig összejöttünk egyszer gyakorolni. Jó kis társaság verődött össze. Élveztem a játékot is, mindez belefért a családi életembe. Észrevettem futballozás közben, hogy nehezebben kapok levegőt, hamar elfáradok. Mindezt annak tudtam be, hogy több influenzát is lábon hordtam ki. A panaszok azonban továbbra sem szűntek meg. Elmentem az orvoshoz, aki EG-re utalt. Minden valószínűség szerint szívizomgyulladása van, mondta utána. Nem csak a panaszaim miatt vettem komolyan az orvos szavait, hanem azért is, mert családunkban anyai ágon szinte mindenki szívbetegség gyötört. Édesanyám pacemakerrel él, nagyapám szívbetegségben szenderült jobb létre. Anyuhuga 48 éves korában összeesett az utcán és meghalt, fia pedig 18 éves korában hunyt el futballmérkőzés közben a kapuban. Ilyen előzmények után felelőtlenség lett volna félvállról vennem a diagnózist. Ultrahangvizsgálatra került sor és megállapították, hogy szardiomiopátiám van, szívizombetegség. Szegedre kerültem katéterezésre. Ott vetődött fel először a transplantáció ötlete, egy fél mondat erejéig. A szívátültetés annyira hihetetlennek és távolinak tűnt, hogy alig foglalkoztam vele. Körülbelül másfél évvel azelőtt volt az első ilyen műtét Magyarországon. Nem éreztem magam érintetnek, mert a szívműködési rendellenességet még a korai szakaszban felismerték, ráadásul remek fizikai állapotban voltam. Ez a fajta szívbetegség kétféleképpen folyhat le. A lassú változat apránként, de teljesen legyengíti, tönkreteszi a szervezetet. A fizikai és egészségi leépülést még fokozzák a sok, beszedett gyógyszer mellékhatásai. Az én állapotom viszont gyorsan rosszabbodott. Feleségem, nem úgy, mint én, tisztában volt a rám váró következményekkel, mivel a kardiológus szakemberek alaposan felvilágosították, engem szerencsére nem. Fel sem mertem volna tételezni akkoriban, hogy ha 2 éven belül nem kapok szívet, akkor nekem annyi. Az első, keseredésre okot adó élményem a nyár elején adódott. Fulladni kezdtem, és alig kaptam levegőt. Arról már álmodni sem mertem, hogy sétálni induljak. Rejtett víz lepte el szervezetemet. Fáradt voltam és gyenge piszkosul szenvedtem, egyetlen, egri orvos sem volt tisztában azzal, hogy hol, melyik kórházban kéne jelentkeznem a problémámmal, 1993. Úgy látom, a szakmai kapcsolatrendszerük még ma is eléggé hiányos. Hogy nem, bátyám talált a megoldás kulcsára. Bejelentett a Városmajori Ér- és Szívsebészeti Klinikára, ahol rövidesen meg is jelentem. Vecsei tanár úrhoz kerültem. A procedúra vérvétellel kezdődött. 3-4 hét kell ahhoz, hogy kiderüljön, immunológiai szempontból alkalmas-e a beteg a szívátültetésre. Ha meg lesz az eredmény, értesítem, mondta az orvos, és én nyugodtan mentem haza. Nem telt el sok idő, és csörgött a telefon. Be kéne feküdnie a Kútvölgyi Kórházba decemberben, javasolta az orvosom. Ekkor már komolyan vettem az eseményeket. Elkezdtek felkészíteni a transzplantációra. Érzéstelenítés után megnyitották az eret a combtőnél, és onnan vezették fel a katéterszálat a szívhez, az orvos monitoron követte a bevezetett eszköz útját. A művelet 20-25 percig tartott. Fájdalmat nem éreztem, a vizsgálattal nem csak adatokat nyertek, de egyben mintát is vettek az izomszövetből. Ezzel be is fejeződött a kivizsgálás. Január legelején kaptam egy levelet, amiben az állt, hogy egy hét múlva jelenjek meg az ér- és szívsebészeti klinikán. Odáig 4 szívátültetést végeztek az országban. 6-unkat rendeltek be, 5-en közülünk már várakozó listán voltak. A tanár úr bemutatott minket Bodor professzor úrnak, a szívsebészet vezetőjének. Megtudtuk tőle a lehetőségeket, a műtét után 50% az esély az első év túlélésére. Ha az első év megvan, onnan már szinte biztos a jövő. Ezek után megkérdezett mindannyiunkat, ki vállalja a transzplantációt. Utólag tudtam meg, hogy a találkozás ideje alatt fülkésző szemekkel néztek minket az orvosok. Figyelték, miként reagálunk az elhangzottakra, mennyire vagyunk fegyelmezettek, és egyebekre is. Mire gondolok, a sportolásnak köszönhetően egy deka súly fölösleg sem volt rajtam. Viszonylag még edzett, erős voltam, bár a betegség következtében egyre romlott az állapotom. Vállaltam a műtétet, és felkerültem a várólistára. A beszélgetés után hazamehettünk, 3 havonta minden, a listára felvett beteget behívnak kontrollra. Tél volt, ezért nem fulladtam. Naponta 2 lementem sétálni az utcára, a 3. emeleten lakunk, lift nincs. Minden nap elvittem kislányomat az óvodába, ezzel is csökkentettem valamelyest a feleségemre háruló terhet. Fölfelé már alaposan be kellett osztanom erőmet a lépcsőházban. Kimondott szerencsém volt annyiban, hogy lényegében nem találkoztam a betegtársakkal. Ilyenkor ugyanis az a leggyakoribb, hogy az emberek egymást túl licitálva panaszkodnak, és ezzel egymásba ültetik az elkeseredést. Ettől a romboló lelki tehertől mentes lehettem. Se a perceimet, se a napjaimat nem foglalta le, hogy várólistán vagyok, és az sem, hogy bármelyik pillanatban megcsörrenhet a telefon. Aztán eljött február 19-e, szombat. Épp hogy csak megreggeliztem, és már szólt is a készülék. Kezembe kaptam a kagylót. Jó napot kívánok, Bodor professzor vagyok. Van szív. Pakoljon össze, azonnal értesítjük a mentőket. 1/2 óra múlva ott lesznek. Valósággal lemerevettem. Ijegység költözött belém, de nem pánikoltam. Feleségem is megrettent, de ő is jól viselte a fejleményeket. Utólag mondta el, hogy az orvosok közölték vele, a betegségem gyors lefolyása miatt nem maradhatok életben sokáig, ha nem operálnak meg. Csak akkor kerül várólistára a beteg, ha a szervezete körülbelül még 1 évig még képes dacolni a korral. Azzal sem voltam tisztában, hogy a donorszervet hol és mikor veszik ki az elhunytból. Utólag azt mondom, jobb is, hogy nem foglalkoztam mélyebben az állapotommal, lehet, hogy elviselhetetlen teher lett volna. A mentőautó kényelmes tempóban haladt a főváros felé. Később tudtam meg, hogy az orvosok csak akkor indulnak el a donorszervért, amikor a beteg megérkezik a kórházba. Feleségemmel léptem be a klinika kapuján, ekkor már régen túl voltam a teljes körű kivizsgáláson és szervezetem góctalanításán. Mikor várható a műtét, Kalmár tanár úr? Kérdeztem az intenzív osztály vezetőjét. Öltözzön át és már is jöhet a műtőbe, steril szobába kerültem, ahol tetőtől talpig lemosdattak. Ráfeküdtem a beteg szállítókocsira, és már toltak is a műtőbe. A rohamtempójú sürgésforgás közben nem volt bennem félsz. Az, hogy hirtelen indult be az egész, jótékonyan hatott rám, nem forgott körbe-körbe az agyam. 2,5 óra kellett a műtéthez. Másnap reggel valaki talán Kalmár tanár úr volt. Felébresztett az intenzív osztályon. Egyen valamit, mondta, annyira kába voltam még, hogy az első 2 napra csak elmosódottan emlékszem. Az operáció másnapján meglátogatott feleségem. Emlékszem rá, hogy ott volt, de hogy miről beszélgettünk, arról fogalmam sincs. Hiába szabadult meg fejem a gyógyszerek kábító hatásától, továbbra sem tudtam higgadtan átgondolni a történteket. Miért? Számtalan csövet kötöttek belém. Ha megszabadulhattam egyiküktől másikuktól, az fájdalommal járt. Fertőtlenítik, majd leragasztják a sebet, és ez naponta ismétlődik. Minden nap többször is vettek vért, és a szurkálás apró fájdalmát felerősítette a sanyarú állapotomból adódó érzékenység. A fürdetés és a vele járó fertőtlenítés is napi esemény volt, úgyhogy mélázásra nemigen maradt időm. Örültem, ha békén hagytak. 1 héttel teljesen feszített tempóban. Teljesen elkészültem az erőmmel, egyre nehezebben viseltem a tortúrát. A műtét után 2 héttel hagyhattam el az intenzív osztályt. Úgy gondoltam, innen már minden megy flottul, a maga útján. Amikor értesített a tanár úr, hogy irány a klinika, a gyermekeim épp külön tornán voltak az iskolában, ezért el sem tudtam tőlük búcsúzni. Ez nagyon bántott. Ekkor még az intenzív osztályon feküdtem. Tetőtől talpig bebugyolálva jelent meg a résnyire nyitott ajtóban a 2 csemetém. Mindössze a szemük síkját láthattam. Belül kicsit büszke voltam előttük a helytállásomra, ők azonban még annyira kicsik voltak, hogy igazából nem is igen érték fel észre, mi is történt az apjukkal. A megyei napi lap szinte hetente közölt rólam cikket, nem egyszer fotóval, és az országos lapok is hírként közölték a 8. magyarországi szívátültetés részleteit. Egy hete voltam már a kórházi osztály lakója, amikor váratlan fejlemény zavarta meg töretlen gyógyulásomat. Herpes vírus jelent meg a nyelvemen, és ráadásul befelé terjedt. A vírus bennem volt, és a legyengített immunrendszerem miatt kezdhetett el fertőzni. Infúziót és transfúziót is kaptam, eközben egy szájsebész többször is lefertőtlenítette a számat. Beindult a kilöködési folyamat is, úgyhogy kemény 4 napot éltem át. Szellemileg és fizikailag is alaposan megviselt, mire kilábaltam a bajból. Lecsapolták a szervezetemben felgyűlt, pangóvizet, és ettől szinte lötyetté vált a bőröm. Remektem, mint a kisgyerek. Erőtartalékaimat teljesen feléltem. Már képtelen voltam felállni a székről. A baj azonban nem jár egyedül. Az infúzió mellékhatásaként rendszertelenné vált a szívritmusom. A Kútvölgyi Kuti kórházba kerültem, ahol altatás után áramütéssel állították vissza a normális szívritmust. Gyógytornászok vettek kezelésbe, hogy újra mozgékonyá váljak. 2,5 hónapot töltöttem kórházban. Ez borzasztóan hosszú idő, de nem a napok száma miatt. A közel 80 nap nagy részében egy ágyas szobában feküdtem, ahol nem volt kihez szólni. Csak a fertőtlenített tévé beszélt hozzám naphosszat, és feleségem, aki hetente többször is meglátogatott. Nem csak a szívritmus rendellenesség miatt kellett annyi időt a kórházban töltenem. A vidéken lakó műtötteket tovább tartják bent, mivel a kisebb városokban, falvakban nincs hozzáértő szakorvos, és ilyen betegséggel minden kilométer számít. Akarva, akaratlanul is felvetődik a kérdés, kitől van a donorszerv? Székesfehérvárot szenvedett balesetet az a 35 éves férfi, akinek az életemet köszönhetem. Többet nem tudok róla. A műtétem idején alig-alig tudhatott meg bármit is a transzplantált a donorról. Ma már más a helyzet. Nagyon kétesélyes a kapcsolatfelvétel az elhunyt hozzátartozójával. Több, olyan esetről is tudok, nem szívátültetésekről van szó, hogy a szülő a szerv új gazdájában keresi elhunyt gyermekét. Ez pozitívan, de akár negatívan is elsülhet. Tud-e örülni újra születésének a műtéten átesett személy, ha egy szomorú szempár mered rá? Mivel sok transzplantáltat ismerek, és többször is beszélgettünk erről, úgy gondolom, hogy talán az jár jobban, aki nem kutakodik a donor után. Hazaérve steril szobába kerültem. Továbbra is vigyázni kellett a fertőzések elkerülésére. Orvosi maszkban mentem sétálni a népkertbe. Az arra járók tudták, hogy nem kísértetet látnak, és nem is valami hóbortos figurát, hanem az átültetett szívű, helybéli lakost. A herpes fertőzés kikezelése után alapvetően megváltozott az értékrendem. A vendéglátóiparban nyakra főrehajszoltam a pénzt. Szinte alig voltam a családommal. Amikor otthon újra találkoztam a fiammal és a lányommal, rájöttem, mennyivel fontosabb a családi tűzhely melege. Akkor már tökéletesen tisztában voltam vele, hogy ha a feleségem nem áll sziklaszilárdan mellettem, jóval nehezebbek lettek volna megpróbáltatásaim. Rá sokkal nagyobb teher hárult ebben az időszakban, nekem csak ki kellett bírni, neki viszont a nyakába szakadt az összes probléma. Dolgoznia kellett, el kellett látni a gyerekeket, és hetente 2-szer még fel is rohant hozzám. Előfordult, hogy délutános volt. Másnap hajnalban Budapestre utazott, pár órát együtt töltöttünk, majd sietett vissza Egerbe dolgozni. Sem akkor, sem manapság nem téma otthon, hogy beteg voltam. Ma már minden házi munkából kiveszem a részemet. Gyermekeim is gyakran kérik, hogy ezt meg azt még csináljam meg nekik. A jótékony feledést elősegítette az is, hogy a műtét óta eltelt 8 év alatt csak egyszer kellett kórházba vonulnom. Az infarktuson átesett betegeknek van egy egyesületük Egerben, szívegyesület. Gyógytornász rehabilitálja a lábadozó tagokat. Hetente 2-szer 1 órás tornatermi foglalkozáson vehetnek részt a lábra kapók. Megfelelő orvosi műszerek segítik a szakember munkáját. Én is elkerültem a tornaterembe. Hamarosan már 4-5 kört futhattam a fal mellett. Egyre fittebb lettem, addigra már hallottam a transzplantáltak sportegyesületéről. Székely Gyuri a sportegyesület vezetője felhívta az ér- és szívsebészeti klinika egyik orvosát és érdeklődött tőle, hogy van-e olyan transzplantált, aki szívesen sportolna. Amikor az egyik versenyüket a Hevesi megye székhelyen rendezték meg, már tudott rólam. Ahogy beléptem a verseny színhelyére, új közegbe kerültem, és ugyancsak egyedül éreztem magam, minden szem rám szegeződött. Kényelmetlen volt. Biztosan külön kasztot alkotnak a májasok, a vesések, a csontvelősök és a hasnyálmirigyesek. Gondoltam, mégis közéjük álltam. Megpróbálkoztam a tollas labdával, de bizony nagy volt a fizikai és persze a technikai lemaradásom is. Az első találkozás után nem is kerestem őket többé. Ők viszont igen, fél év alatt többször is meghívtak az ország különböző pontjain rendezett versenyeikre. Motoszkálni kezdett bennem a továbblépés gondolata és megérdeklődtem, hogy mik a választható sportágak. Amikor Miskolcon rendezték az újabb versenyt, merítettem némi bátorságot, és elmentem. Némi asztali tenisztudással a hátam mögött léptem a pingpongozók közé. Annyira szimpatikusnak találtam a partnereket, hogy amikor legközelebb Budapestre utaztam kontrollvizsgálatra, meghűztem két sorstársamat, hogy jöjjenek ők is sportolni. Barátaim kaptak a lehetőségen, egyre többen löktek súlyt, tekésztek és asztali teniszeztek a Magyar Transzplantáltak Sportegyesületében. Két hetes kirándulást szervezett az MCSE, útközben a szívesek kis csoportja mellé telepedett az egyik sportvezető, és megkérdezte, lenne-e kedvünk kiutazni Lengyelországba, ahol 10 éves fennállásukat ünneplik az ottani szívtranszplantált sportegyesület tagjai. Két évvel a műtét után indultam el, két sorstársammal, első, külföldi versenyemre. Addigra már 6 hazai viadalon vettem részt. Csekély lehetőségeimhez mérten megpróbáltam minél többet gyakorolni a mérkőzésekre. A kisváros adta esélyek azonban nem vehetik fel a versenyt a fővárossal. Mivel nincs Egerben sorstársam, más körben kellett edzőpartnert keresnem. A versenyszerűen asztali teniszezők eleinte még leálltak velem kaucsukot ütögetni, de mivel nálam sokkal jobban értettek a játékhoz, egyre inkább elhúzták szájuk szélét, amikor partnernek ajánlkoztam. Ki szeret állandóan könyörögni? Én bizony nem, ilyen előzmények után indultam el a lengyelországi versenyen. Az asztali teniszezőket nem osztották korosztályos csoportokba. Két nyert mérkőzés után kikaptam, és ezzel ki is estem. Emellett vettem a bátorságot, és elindultam a 2000 méteres síkfutásban, ez azóta egyszer sem fordult elő. 1700 méterig vezettem, ám akkor hatalmas lihegéssel utolért egy norvég versenyző, és megelőzött. Elámultam a győztes akarat erején, ahogy a végső erejét is összpontosította a győzelem érdekében, persze, ennek megvan a maga veszélye is. Az első, magyarországi világjátékon mind a 3 szívtranszplantált versenyző, Koncz Antal és Várhidi Antal, a második és a harmadik szívát ültetett, ott volt csapatunkban. Két hetes, ajkai edzőtáborozással készültünk fel a versenyre. Naponta 2 edzettünk, én az asztali tenisz és a teke versenyre készültem. Tekéből 2 csapatot indítottunk, a sziveseké volt a B, a magyar csapat végzett az élen, őket az ausztrálok követték, a harmadik helyet pedig a mi, szívvel küzdő csapatunk csípte el. Az asztali tenisz versenyen egyéniben és párosban is harmadik lettem. A lengyelországi viadal után alakult meg itthon a röplabda csapat. A világjátékon cserejátékos voltam, de hát ez nem az 50-esek sportja, abba is hagytam. Következő külföldi utam kiinduló pontja is Ajkán volt, az edzőtáborban. Többen is hangoztatták, hogy járnak sízni. Én is tudok vetettem közbe, hiszen annak idején indultam az úttörők téli olimpiáján síelésben. Két kedve néztek rám. Na jól van, gyerekek, mondtam, szervezek egy 4 napos edzőtábort a Mátrába, és majd meglátjuk, hogy ki mit tud. Kékestető lett a próbatétel helyszíne. Heten bizonyítottuk hitelt érdemlően, hogy a lábunkra csatolt síléccel alá tudunk ereszkedni a hegyoldalon. Ennek megfelelően állt össze az a csapat, amely az olasz Alpokba utazhatott sítáborba. Bormió maga volt a csoda. Tökéletesen előkészített pályán gyakorolhattunk az oktató irányításával. Testtartásunk és technikánk fejlődésnek indult. A második nap azzal állt elő oktatónk, hogy felmegyünk 3000 méter magasra, és onnan fogunk lesiklani. Mindannyian alaposan berezeltünk, de egyikünk sem hátrált meg. Minden baj nélkül, szerencsésen leértünk a völgybe, útközben 100 szemmel figyelt ránk az oktató. Mivel több ország transzplantált sportolói jöttek össze, a helyiek versenyt is szerveztek nekünk. Sífutásban indultam, és a szlovén versenyző után másodikként haladtam át a célon. Az alpesi számokban 3-os volt a tudásunk. Szeptemberben irány Görögország az Európa-bajnokság, csak atlétikai számokban álltam rajthoz. A 100 méter síkfutásban ezüstérmet nyertem, 200 méteren pedig 3. lettem. Az elért eredményemmel elégedett voltam. El kell ismerni, ha valaki jobbat teljesít, ez legfeljebb inspirálhatja a lemaradót a még jobb felkészülésre. A családom többször is mondogatta, de magamtól is tisztában vagyok azzal, nem jó mindenáron tűzbe tartani a vasat. A teljesítmény növelésnek is megvan a maga észszerű határa, pláne az olyan ember számára, akinek mellkasában más valaki szíve dobog. A futás fizikailag nagyon igénybe veszi az emberi test motorját. Meg kell találni azt az optimumot a versenyzésben, ami még szolgálja, és nem veszélyezteti az egészséget. Az ember azonban önző és gyarló lény. Ott akar lenni a versenyeken, győzni szeretne, és bizony az utazás élménye sem elhanyagolható csáverő. Már Görögországban kijelölték, hogy kik vehetnek részt a svájci Nandesban a téli világjátékon, 2001. januárjában. Másfél héttel az indulás előtt influenzás lettem. Nem a legjobb előjelekkel érkeztem meg a havas viadalra, a benzinpénzt magunknak kellett állnunk. Gyenge erőnlétem eredményeimre is rányomta a bélyegét, de Svájcot látni megint maga volt a csoda. Megfigyelhettük társaimmal, mennyire más az ottani emberek életritmusa, felfogása. Dél volt, gyönyörűen sütött a nap, szemkápráztatóan szikrázott a hó. Leültünk egy parkba, és a lelkesedéstől fennhangon kezdtünk el beszélgetni. Közelünkben egy helybeli lakos ült. Hallva intenzív diskurzusunkat csendben odaszólt hozzánk csak halkan, nyugodtan. Élvezzék, hogy süt a nap, vehemensen beszélgető társaságunk megszeppent, és rájöve az intelem igazára, halkabra vettük a beszélőkénket. Életem ama szakaszában, amíg a saját szívem dobogott a mellkasomban, egyszer sem voltam külföldön. Azóta többször is megfordulhattam távoli országok népei között. Ez így nagyon szép, de van hátulütője is. Családunkat nem veti fel a pénz, és bár egyesületünk jelentősen hozzájárul a költségekhez, sokszor még a költőpénz és a családnak vásárolni kívánt portékák árának előteremtése is komoly fejtörést okoz. Az utazás eleve konfliktus helyzetet teremt, ugyanis családosan, az anyagi okok miatt nem vagyunk képesek távoli útra kelni. A maguk módján persze örülnek, de ott van tekintetükben már megint temész. Az, hogy úti költségem nagy részét szponzorpénzből szoktam fedezni, kevéssé érdekli őket. Egyébként nagyon is megérdemelnék, hogy velem tarthassanak. Feleségemnek és gyermekeimnek mindig hozok valamilyen ajándékot, leginkább hasznos, praktikus cikket. Hosszú időn át gyűjtögettem a költőpénzre valót a japán út előtt. Gyerekeimnek még az indulás előtt megmondtam, hogy most nem kapnak semmit, mert az anyjuknak szeretnék hozni egy nagyon szép karórát. Ilyen előzmények után ültem először repülőgépen. A Ferihegyi terminál olyan volt az Amsterdamihoz képest, mint egy makett. Tiszta időben repültünk az orosz cseppe fölött. Látni lehetett az erdőket, a mocsarakat, mindent. Az egyik legszebb volt, amit valaha láttam életemben. Kobéban szálltunk le, órákig mesélhetnék a Japánban látottakról, tapasztaltakról, de nem teszem. Közlekedés kultúrájukról csak annyit, hogy még le sem léptünk a járdáról, már is megállt az érkező autó, és a vezetője intett, hogy haladjunk tovább bátran, és ehhez még zebra sem kellett. Nyugodtak az emberek, senki sem rohan, mégis mindenki időben odaér, ahova tart. Az utak jelentős része a föld alatt fut. A hotel és a kiszolgálás pazar volt. Olyan ételeket fogyaszthattunk, amikről addig fogalmunk sem volt. A halak millió fajtáját, például lazacot, és sokféle rákot, a legkülönbözőbb öntetekkel. Örökre szóló élmény volt. Mivel azért elsősorban versenyezni, és nem világot látni mentem, ejtsünk azért szót arról is. Említettem már, hogy vidéken sokkal nehezebb edzőpartnert találni, és ezzel fejlődni. Ez, sajnos, meg is látszott a teljesítményemen, a velem szinte egy időben kezdő és hasonló alapokról induló sorstársam jóval előrébb tart már a sportágban, mint én, arra meg nincs pénzem, hogy hetente Budapestre utazzam edzeni. A futásban viszont jól szerepeltem, 105., 203. lettem a világbajnokságon. Mind az asztali tenisz, mind az atlétikai versenyek egy gyönyörű létesítményekben tartották. Mivel a fogyatékos sportnak nincs reklámértéke, a lelátókon leginkább csak a szabadnapos versenyzők foglaltak helyet. Most a szív- és tüdőtranszplantáltak Európa bajnokságára készülünk. Ez Klagenfurtban lesz, mivel hasonszőrűek indulnak a versenyen, bízom benne, hogy a fizikai számokban eredményes leszek. Meggyőződésem, hogy az ifjúkori sportolással szerzett fizikai állóképességem jelentősen segítette a műtét utáni felépülésemet. A mostani sportolás nagy előnyének azt tartom, hogy csak az alapgyógyszereket kell szednem, a nem sportoló sorstársak marokszám kapkodják a vérnyomás csökkentő, vízhajtó pirulákat. Az eltelt évek alatt egyszer sem indult be a szívkilökődés, márpedig ez másoknál azért előfordul.